Kedves testvérek, Ábrahám történeténél tartunk közelebbről. Isten próbára teszi Ábrahám hitét, amikor visszakéri Izsákot. Vasárnap már hallottunk egy ige hirdetést erről, de ezt mindenki felfoghatja, hogy számtalan sok magyarázati lehetőség van ebben a történetben, éppen azért, mert a történet maga nem ad semmiféle magyarázatot. Megállapítják a biblia tudósok, hogy megrendítő az a tömörség, ahogyan a tényeket elmondja a Szentíró, de nem fűz hozzá magyarázatot, ránk bízza, hogy értelmezzük. Az értelmezésnek sokféle síkja lehetséges, és most se fogom kimeríteni, és még soká nem fogjuk kimeríteni azt a gazdagságot, ami ebben a történetben van. Aztán még előjáróban elmondom azt is, hogy ma reggel, ma délelőtt egy lelkész bibliakör volt, mind a ketten részt vettünk rajta, ott is Ábrahám történetéről szóltunk, és tényleg meglepő volt az a gazdagsága, hogy mindegyik lelkipásztor a maga nézőpontjából közelített a történethez, és új meg új gondolatokat mondott el, úgyhogy én is, amikor most megszólalok, részint a magam csöndességének a fölismerését mondom el, részint erről a lelkész közös bibliaóráról hozok ide gondolatot, de ismét mondom, ez közel se meríti ki azt a gazdagságot, amiben a történetben van. Most csak a második felét olvasom a történetnek, mindjárt jól ismerjük a történetet, amelyik úgy kezdődik, hogy Isten próbára tette Ábrahámat, és akkor olvassuk a történetet. A második felét olvasom csak. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott Ábrahámnak, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala mennyből, Ábrahám, Ábrahám, ő felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám ezt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyerhet áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Elsőnek egy gondolatot ismételek, ami ma délelőtt elhangzott. Az egyik lelkipásztor egy meglepően új szempontot hozott ennek a történetnek az értelmezésébe. Nevezetesen azt a szempontot, hogy ekkor már meglehetősen öreg volt Ábrahám, mint ahogy öregen kapta magát az ígéretet is. A számítások szerint 75 esztendős volt, amikor az első ígéretet kapta, és utána még bő negyed századot, 25 esztendőt kellett várni, amíg beteljesedett, aztán megint körülbelül tegyük föl 15 éves lehetett Izsák, amikor ez a történet lejátszódott, tehát 100-on fölül volt már Ábrahám, jócskán, amikor ezt a próbatételt Isten reábocsátotta. Na mondom, az egyik lelki pásztor ezt a gondolatot hozta, és tényleg érdemes elgondolkozni, annál is inkább, mert itt javarészt illetékesek vagyunk, hogy tudnélik, öregkorunkban is megpróbál Isten minket. Öregkorunkban is megkérdez minket Isten, hogy szeretsz-e engem? Jobban szeretsz-e engem? Emlékezünk Jézus szavára, kérdésére. Ez esetben jobban szeretsz-e engem, mint a te egyetlenedet, Izsákot, az ígéretnek a fiát. Tehát öregségünkben még egyszer megkérdez, vagy még öregségünkben is, talán többször is megkérdez minket Isten, hogy még mindig szeretsz, és még mindig jobban szeretsz engem. Ez egy érdekes szempont. Valóban, hát Ábrahám, mondom, több mint 100 esztendős volt, és Isten nagyon keményen tette föl a kérdést neki, hogy szeretsz engem, jobban szeretsz engem, mint Izsákot. És egy kicsit így gondolkozzunk el, hogy öregségünkben úgy begyökerezünk ebbe a világba, gyerekeink, unokáink vannak, és sokféle szál kötöz ehhez a világhoz, és egyáltalán a testünk, földi életünk, és azt hiszem, hogy tényleg öreg korunkban Isten tesz föl újfajta kérdéseket, vagy a régit megismételi, jobban szeretsz-e engem, mint ezt a földi életet, mint azt a gazdagságot, amit összehordtál ebben a földi életben, vagy mint azt, amit én tőlem kaptál, a hitnek a kincseit. És ott elhangzott ilyen is egy másik lelki pásztortól, hogy amikor Izsákot kéri Isten, akkor nem egyszerűen egy kedves fiú gyermeket kér, hanem mindent, ami eddig érvényes volt. Amikor Úr városát elhagyta Ábrahám, akkor a múltjával szakított. Abban a városban kényelmes polgár volt, bőségben, összkomfortban élt, szakított a múltjával és elindult egy bizonytalan útra. Ebben az esetben a jövőjével kellett szakítani. Egyszer már jött egy ilyen próba, hogy szakít-e a múltjával a komfortos városi élet után, elindul-e sátorlakónak, szakítás a múlttal. Itt szakítás a jövőjével, Izsákban mennyi álmot álmodott, és nem is csak emberi álmot, isteni ígéreteket kapott, mennyi álom, emberi reménység, isteni ígéret testesült meg. Izsákban ilyen gyönyörű jövő testesült meg, és most a jövőt is visszakér Isten. Na, tehát mondom, ez a megkapó dolog, hogy fiatalkorunkban másfajta próbákon kell átmenni, de még késő öregségünkben is Isten úgy tűnik próbák alá vet, és ugyanúgy meg kell harcolnunk a hitnek a szép harcát öregkorunkban, amikor újra fölteszi a kérdés, hogy szeretsz-e engem, és jobban szeretsz-e engem ezeknél. Ez volt az egyik gondolat, ami úgy megkapott engem, mivel hogy én is öreg és öregedő ember vagyok, hogy vajon mit válaszolok, hogyha Isten fölteszi a kérdést, hogy jobban szeretsz-e engem ezeknél, amik a környezetedben vannak, amik ezt talán oda kötöd a szívedet, és felelni kell. A második gondolat már az én külön gondolatom, és pedig bocsáttassék meg nekem, szinte-szinte lázadó gondolat a Biblia egésze ellen szinte. Egy lázadó gondolat, amit így fogalmazok meg most, hogy túlságosan sok a Bibliában a happy end. Mert ez a történet is végül is happy enddel végződik. Mert visszakapja Izsákot. És úgy elgondolkoztam, hogy a sok happy end a Bibliában félre vezetheti a hívő embereket. Gondoljunk például Lótra. Minden estül belebonyolódik a világba, Sodomában, a bűnök bűnös városában, jól érzi magát, otthon érzi, de jön az Isten és kimenti Lótot Sodomából. Itt van Ábrahám és Izsák, már a kése kezébe van, de az Isten lefogja a kezét és visszakapja a fiát. És ott van József, micsoda mélységeket kell megjárni, de happy enddel végződik, mert a fáraó után ő lesz a második ember. Vagy gondoljunk Dánielre, micsoda veszedelmek, tüzes kemence, oroszlánok, és a végén Dániel lesz a, megint szinte a legnagyobb a birodalomban. Túl sok a happy end a Bibliában. Ezt azért mondom, mert itt is vannak testvéreink, akik boldogok lennének, ha az ő történetük is happy enddel végződött volna, és nem úgy végződött. Elvette Isten a fiukat, vagy valakit, akit nagyon szerettek. Esetleg ott ültek a beteg ágyánál, és rimánkodtak, és imádkoztak, esetleg Ábrahámra hivatkoztak. Mondom, bocsátassék meg nekem, van ilyen panaszom a Bibliával szemben, hogy az emberekben azt a hiedelmet ébreszti esetleg maga a Biblia, hogy hát a vége happy end lesz mégiscsak. És megint csak rálapoztam a zsidókhoz írt levélre, a 11. fejezetre, amelyik nekem nagyon kedves rész. Csak a, tudjuk, a hit hőseit sorolja föl a zsidó levél a 11. fejezetben, és felsorol egy csomó győzelmet. Azt mondja, mit mondjak még, miután előtte már egy sereg győzelmet leírt, mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámerről és a profétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek el, háborúban erősekké lettek, idegenek seregeit megfutamították, asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. És jön a folytatás, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket, börtönt megköveszték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, akikre nem volt méltó a világ, bolyongtak, pusztákba, hegyeken, barlangokba és a föld szakadékaiban. Érdekes, hogy erről nincs szó a Bibliában ezekről, pedig úgy tűnik, hogy sokan voltak, és az egyház történelem sokakat állít elénk, akik nem kapták vissza a szabadságot, és nem győztek. Csak a legutóbbi időkre gondoljunk Bonhoefferre, aki hűséges volt, és nem győzött, vagy a Kolbe atyára, aki önként ment bele a halálba, és a halálba ment be, és nem a csodálatos felszabadulásba. És úgy gondolkoztam, hogy fölidéződött bennem, nyáron voltunk vendégségben, meg nálam voltak vendégségben, egy német lelkész özvegyre gondolok, akinek a férje tábori lelkész volt, és a legutolsó napon, szinte az utolsó puska lövéssel, amikor már az Elba egyik oldalán az oroszok voltak, a másik oldalán az amerikaiak voltak. Ez a nyomorult német tábori lelkész félt az oroszoktól, nem tudom, hogy volt, mindvább persze, hogy félt, hát miért ne félt volna. Beugrott az Elbába, és át akart úszni a túlsó partra, és szinte a legutolsó puskagolyóval agyonlőtték ott az Elba vizébe, amikor három kicsi gyermeket hagyott itt özvegy feleségével. Hát miért? Azt az utolsó golyót, hát nem tudta volna az Úristen máshova irányítani. Szóval testvérek, súlyosabb a helyzet, mint ahogyan a Biblia sokszor olyan happy endeket mutat neki. Bocsátassék meg, mondom, hogy most ezt a részét veszem a dolognak. Föl kell készülnünk arra, hogy nincs mindig happy end. És igenis ez, amit itt a zsidó levél 11. része summásan mond, ez van. Ez megtörténik, hogy asszonyok nem nyerik vissza a feltámadásra a férjüket. Anyák nem nyerik vissza a gyereküket. Anyáknak meghal a gyerekük. Az egyház történelemben többször történt ez, hogy nem végződött happy enddel a hívő hűsége, mint ahogy a Bibliában általában vagy többször történik happy end. A egyház történelem sokkal több példát mutat arra, hogy lefejezték, szétfűrészelték, kivégezték azokat, akik hűségesek voltak. Na hát mondom csak magamban ez a gondolat, és én hiszem azt, hogy Isten megengedi nekem azt, hogy lázadó gondolataim is legyenek, amely lázadó gondolatok a teljesen igazság szomjúságából születnek. Nem azért, hogy ellenmondjak a Bibliának, hanem a realitás, a valóság, a hívő életnek a panorámája mutatja nekem ezt, hogy igenis úgy legyünk, mint ahogy Ábrahám volt, mert ezt is úgy szépen kitisztáztuk a délelőtti beszélgetésben, hogy mi könnyű helyzetben vagyunk, mert most már tudjuk, hogy ott végül is ott volt már a kos, beakadt a bozódva. De Ábrahám nem tudta. Ábrahám tényleg úgy ment, hogy nem értem, nem tudom mi van, az biztos, hogy az Isten mondta, elindulok és emelem a kést. Tehát Ábrahám valóban a végsőkig engedelmes volt, és nem azért, hogy mert majd utána mégiscsak az Úristen, vagy még idejében lefogja a kezemet az Úristen. Ábrahám kész volt arra, hogy igenis belehal a fiam abba, hogy nekem az Istennel szövetségem van. Belehal a fiam abba, hogy engem szeret az Isten, kiválasztott az Isten. Tehát egy iszonyatos dolgok, de ez a valóság, tessék, és akkor olvassuk jól a Bibliát, hogyha ezeket a félelmetes mélységeket látjuk, és körülöttünk nézzük a sok hívő embernek a keserűségét, hogy nem kapta vissza a gyerekét, nem gyógyult meg az, akit nagyon szeretett. És így eszembe jut annak az öreg zsidónak az imádsága, annak a Jakov, nem tudom most hirtelen másik nevét, akit egyszer egy prédikációval is idéztem egy rövid részt az imádságából, aki azt mondotta, hogy Istenem, elvetted a feleségemet, megölted a gyerekeimet, és fölégették a házamat valami lengyel zsidó egy pogrom után. Isten, borzasztó dolgok, mi mindent csináltál velem, és én mégis szeretlek téged. Nem tudsz olyasmit csinálni, hogy én ne szeresselek téged. Nem borzongató ez a dolog, tessék, eljutottunk mi erre, és érezzük azt, hogy ez volna a hit. Ez az a Isten szerelem, amelyik nem kifizetődőségében Isten szerelem, hanem éppen a ráfizetőségében marad Isten, nem tudsz olyasmit csinálni velem, hogy ne szeresselek. Na mondom, ez a második gondolat, ami úgy megforgott bennem, hogy nagyon szép a happy end, és a Jób története is happy end, és még sorolhatnám a többieket, hogy a Biblia milyen gyönyörű happy endeket mutat, és a valóság pedig milyen sok meg nem hallgatott imádságot és tragédiát mutat, és itt az a kérdés, hogy és hiszünk-e mindezek közben, amikor nem kapjuk vissza, és nem történik meg a csoda. A harmadik gondolat is egy délelőtt felvetődött gondolat. Valaki felvetette a lelki pásztorok között azt a kérdést, hogy mi a különbség a próbatétel és a kísértés között. Mert a Biblia beszél, hogy itt próbára tette Isten Ábrahámot, és hát az Isten kísért, és az egyik lelkész gyorsan jött a megfelelő igével, a Jakab levelében van, hogy ne vádoljuk az Istent, az Isten senkit nem kísért, a tulajdon szívünk kísért minket, mondja a Jakab a levelébe, valóban így mondja. Na de hát erre aztán hangzik az, hogy és akkor miért imádkozzuk a mi atyánkba, hogy ne vígy minket kísértésbe. Hát visz vagy nem visz az Isten kísértésbe, és így tovább. Mi a különbség a próbatétel és a kísértés között? és egy másik lelki pásztor úgy gondol, hogy okosan mondotta azt, hogy igen, az Isten megpróbál, mint hogy itt Ábrahámnak a hitét próbára tette. Az a veszély fenyeget minket, hogy a próba, ami igazából egy, hogy úgy mondjam, egy tiszta dolog, egyszerűen egy megvizsgálás, mint ahogy van szó az aranyművesről, aki megvizsgálja az aranyat, mennyire tiszta, nem tiszta az arany. Isten így vizsgál minket az egyik próféta szerint. Tehát a próba az egy tiszta, egyszerű megvizsgálás, de, ez tényleg elgondolkoztató, de miközben a próbával birkózunk, a próba lehet kísértéssé. Az Isten nem akar bűnre csábítani minket, de megtörténhetik, hogy miközben Isten a mi hitünket tisztogatni akarván próbára tesz, ott settenkedik, ott leselkedik, a bűn az ajtód előtt van, és vágyódása van rád, olvassuk a Genezisben, a Káin történetében. A bűn ott leselkedik, miközben az Istennel a próbatétel ügyét bonyolítjuk, ott leselkedik, és jó alkalom a sátánnak az, amikor az Isten próbára tesz engem, hogy tovább vigyen a próbánál, és elbuktasson, bűnbe rángasson a próba ideje alatt. Tehát valóban én is vallom azt, hogy Isten igenis próbára tesz, de nem azért, hogy bűnre csábítson, de van olyan erő, amelyik a próba tételek idején nagyobb erővel tud a bűn felé sodorni, mint amikor nem vagyok próba alatt. Még egy igét olvasok, ami ugyancsak előkerült ma délelőtt. A Korintus éppen ebben a vitában, hogy próba és kísértés, és mennyit enged az Isten, mikor szab határt. Az első Korintusi levél 10. fejezetében van egy nagyon szép mondat. Aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. A kísértések, amelyek eddig értek benneteket, nem haladták meg az emberi erőt. Az Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Erre megint ott azt mondtam a lelkészek, ez is túl szép ige. Isten nem hagy följebb kísérteni, mint ahogy elviselni tudnám. Hát akkor miért buktam el olyan sokszor a kísértésben? Mert erősebb volt a kísértés, mint az én erőm, igenis. Tehát úgy tűnik, hogy azért ez túl szép ige, hogy emberek, igen, hát persze készüljetek fel, hogy kísértések élnek, de legyetek nyugodtak, az Isten ismeri a ti erőiteket, erőviszonyaitokat, és nem hagy följebb kísérteni. Ha jön a kísértés, ő mindjárt adja az erőt is a kísértésre, úgyhogy győzelmes élet a keresztény élet, nem kell elbukni. Hát ez így túl szép, és aztán akkor bevillant az agyamba egy gondolat, és azt hiszem, hogy ebben van a feloldás, hogy tudnék, a korintusiakra érvényes volt igenis ez, amit Pál mond, hogy a kísértéssel együtt az erőt is megadja Isten, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a korintusi keresztények nem individualisták voltak, hanem gyülekezeti tagok voltak. A gyülekezetnek a tagjai, és egy gyülekezeti erő hálózatban éltek, amit mi nem csinálunk. És ezért van nálunk az, hogy kisebb kísértésben is elbukunk, mert nem vesz körül minket a gyülekezetnek az a védő hálója, ami úgy tűnik számomra, most úgy megvilágosodott bennem, hogy ezeket a korintusiakat minden nyomorúságuk, kísértésük közben mégiscsak tartotta. Tehát ez az ige úgy érvényes, hogy az ember engedelmesen benne van egy hívő közösségben, amelyikben igenis bűnvallás, közös imádság, közös szolgálat, Isten tisztelet, sákramentum, minden együtt van, az ember benne él egy ilyen lelki erő hálózatban, csak ezt tudom mondani, ha benne él, akkor érvényes ez az ige, hogy az Isten hűséges, hogy nem hagy erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt elkészíti a szabadulás útját. És a szabadulás útja nem az, hogy én az individuum felülmúlom önmagamat, hajamnál fogva kiúzom magamat a kísértésből, hanem az, hogy én az individuum bemenekülök a közösségbe, a gyülekezetbe, emberek, baj van, gyenge vagyok, kísért, ez a bűn kísért, tehetetlen vagyok, könyörüljetek rajtam, segítsetek, fogjátok a kezemet, akadályozzatok meg, kötözzetek meg, valamit csináljatok velem. Ebben az esetben, ha ilyen gyülekezeti közösségi életet élnénk, akkor igaz volna ez, hogy megadja Isten a kimenekedést a legrosszabb kísértésből is. Hát ezek a gondolatok, látjátok, testvér, megint csak egy-egy értelmezési sík, egy-egy szint ebben az értelmezésben, és ma legyen elég ennyi, és amikor nem happy enddel végződik a mi hit történetünk, akkor ennek az öreg zsidónak az imádságát mondjuk el, hogy és mégis szeretlek, Istenem. Elbuktam, de ne örülj én ellenségem, mert felkelek. Elveszítettem, nem kapom vissza, de Isten, azért szeretlek téged. Van talán, nem azt mondom, hogy nagyobb hit, de nehezebb próbákon is át vergődő hit, Isten, és ezek után is szeretlek. Ha nem happy enddel végződik az én hit történetem. Csöndesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket. Édesatyám, köszönjük néked a hit ajándékát, olyan sok gazdagodás lett osztályrészünk hitáltal megnyitottad a szemünket, és látunk láthatatlanokat, hitáltal erőt adtál, győzelmekre, hitáltal testvéreket kaptunk, gyülekezetben élhetünk, a te szent lelked részesei lehetünk, fel sem tudjuk sorolni azt a sok-sok ajándékot, amit hitáltal adtál nékünk. Köszönjük, hogy most emlékeztettél minket arra, hogy a hitnek harca is van, nem csak ajándéka, és minket sem hagysz enélkül, a hitnek a harca nélkül. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy tudjunk helyt állni, amikor megpróbálod a hitünket. Urunk, tapasztalatainkból mondjuk, hogy egyedül nem tudunk megállni. Nagyon-nagyon kellenek a testvérek, testvéreknek az imádsága, segítsége, bölcsessége, hűsége, megbocsátó szeretete, evangélium hirdetése. Áldj meg minket, édesatyánk, hogy jobban-jobban összeszövődjék az életünk egymás életével, hogy ebben a hitbeli egységben nagyobb erőnk legyen a kísértések leküzdésére. Köszönjük ezeket a fölismeréseket, Szentlélek Isten, tedd valósággá a mi életünkben. Köszönjük, édesatyánk, hogy a próbák által nem a bűn felé akarod taszítani az életünket, hanem meg akarod tisztogatni a mi hitünket. Áldj meg minket, hogy meg tudjuk állni a hitnek a próbáit győzelmesen. Úr Jézus, beléd fogózunk, benned reménykedünk, benned rejtőzünk el, hogy kísértések idején légy áldott, hogy kősziklánk vagy erős várunk, szabadítónk, orvosunk, kegyelmes üdvözítőnk, aki a bocsánatot hirdetett, amikor mégsem tudtunk megállni a próbákban, kísértésekben. Dicsőítünk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök igaz Isten. Amen.